Kedves hallgatóink, utazunk egy kicsit, méghozzá Pécsre és Szegedre, és itt van a vonalban Szokolai Dongó Balázs, népi fúvós muzsikus, kedves barátom, aki egy különleges művet alkotott, és ennek a bemutatójára kerül sor ebben a két nagyvárosban, a Magyar Filharmónia szervezésében. Szia, Dongó!
Szervusz, András, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát ez szakrális mű, hogy én ezt jól veszem ki, ugye az a címben, hogy Fohász, és a pécsi Székesegyházban, illetve a Szegedi Dómban fogjátok előadni, ráadásul orgona kísérettel. Ez azt gondolom, hogy elég különleges, pláne, hogy azért te általában a népi hangszerek meg a népi muzsika világában mozogsz.
Igen, bár az utóbbi időben nagyon sok ilyen próbálkozás van, hogy klasszikus zenészekkel együttműködnek a népi hangszerek.
Igen, van egy ilyen trend, ugye, és nem csak zenében, hanem más területeken is, tehát, hogy eddig valahogy úgy volt, nem, hogy abszolút szeparálva volt a népművészet, és úgymond a komoly zene, vagy a klasszikus zene, és most már azért utalnak arra, meg bemutatják egyre többet, hogy az egyik nem lehetett jelen a másik nélkül, egész konkrétan tulajdonképpen a főúri udvarokból, meg hát a nagy birtokosoktól csorgott le a népművészetbe, és ott aztán ez átalakult, és egy csomószor visszacsatolódott, hogy én ezt jól mondom.
Igen, hát vannak ilyen zenetudományi fejtegetések. A különböző korokban különböző mértékben volt áthallás a templomok és a paraszti zenek között. Erről vannak mindenféle feljegyzések, erről könyvet is írtak. Én azt gondolom, hogy én csak így megyek az ösztöneim után, a gondolataim után, hogy igenis a duda és az orgona jól szól együtt. Már, ezt már többször bebizonyosodok, mert a műpa orgonájával is már sokszor játszottam, meg hát mindenféle orgonával. És ugyanakkor zongorával is, Szokolai Balázs zongora művésszel csináltunk olyat, hogy Bartók Kodály népdal feldolgozások, és a népdal részét azt én népi hangszeressen adtam elő. És akkor ez egy, azt gondolom, hogy valójában ennek a szerzők örültek is volna, persze másodszor fogjuk megtudni. Azt gondolom, hogy a klasszikus zenei gesztusrendszerekben a különböző értékek, azok nagyon megegyeznek a népzenei gesztusrendszer különböző értékeivel, úgy mint dinamika, hangképzés, intonáció, vehemencia.
Hát meg az az igazság, hogy a közönség számára nagyjából mindegy is, ők egyszerűen valami szépet vagy klasszat akarnak hallani.
Igen, és tulajdonképpen én is ezt gondolom, hogy nincs emögött egy ilyen elméleti háttér a részemről, egyszerűen csak jön az ötlet, és megcsináljuk, és örülünk neki, mert szép átlék a katalatist, és ezzel el is végeztük a dolgunkat. Aztán majd a zenetudósok majd kijelentik, hogy hova, melyik műfaj.
Előbb említetted a zeneszerzőket, de hát most elsősorban te vagy a zeneszerző, ugye ez a Fohász című kompozíció, ez a te tolladból, vagy a te dudádból kanyarodott elő.
Igen, ez bennem régóta érlelődik egy gondolat, így a népzene tanulás során egyrészt találkozunk a történeti zenével, régi korok zenéivel, Kodály is erre tett utalást, de magunktól is rájöttünk, hogy a régi ott a fejeket a népzene gesztus rendszerével is érdemes.
Dongó, bocsánat, segítsünk egy kicsit a hallgatóknak, mert ez a régi zene, ezt mindenki úgy hallja, de senki nincs tisztában ezzel pontosan, tehát ez ugye a zene úgy kb. A barokkig, jól mondom?
Igen, reneszánsz, középkor, mindenféle zenei emlékek vannak, hát nyilván felvételek nincsenek, kották vannak, leírások vannak.
Hol a határ, Bach? Bachnál?
Korábban, tehát főleg a népi hangszerek révén, nekem a reneszánsznál van a határ.
Mármint a régi zene határa.
Igen, meg az, amit én az infúriaimmal el tudok érni.
Ja, világos, én nemzetközi perspektívában gondoltam, nem ennyire személyesen, de akkor maradjunk ennél. Maradjunk ennél. Figyelj, hogyan jött ez? Tehát végülis itt szakrális zenéről van szó, van régi zenei ihletettség, van népzenei ihletettség, mégis itt van valamiféle spirituális odafordulás a részedről.
Igen, úgy van ez, hogy a népzene tanulás során találkozunk mindenféle zenével, és ugyanúgy találkozunk ugye a vallásos tartalmú énekekkel is. És hát azt figyeltem meg, hogyha én most bemegyek egy templomba, oszkotásanak meg nekem, akkor ott hallok mindenféle zenét, és én azt érzem, hogy nekem a lelkem ez az áll közel, amikor egy ilyen rusztikus, nagyon régies valami hallok, akkor jobban megérintődök. Úgyhogy én ezt képviselem, hogy nemes dallamanyaggal dolgozzunk, mert népzenészként ezt értem utol. technikailag is, meg talán így művészileg is. És most, hogy mentek a próbák, meg is kaptam a pozitív kritikát, hogy micsoda értékes válogatás. Most ez ilyen nagyképű hangzik, de hát én is azt gondolom, hogy ez egy olyan válogatás, ami ebben a Fohász című műben vannak népdalok. Ez egy olyan válogatás, ami hát ilyen nagyon, nagyon régies, nagyon rusztikus, nagyon archaikus, és ezen az úton próbál elkapni valamit a szakralitásból.
Válogatást említesz, ugyanakkor te szerzőként is jegyzed ezeket a dalokat, ezeket a műveket, miközben ezek archaikus, illetve népzenei művekből vannak, nem tudom, összegyúrva. Hogy működik ez? Ezt magyarázd el egy kicsit, kérlek, a laikusoknak.
Úgy működik, hogy van egy dal, ami nagyon szép, és akkor arra én csinálok egy hangszeres kíséretet. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, és ez megint lehet, hogy kicsit nagyképű, hogy azért nem bízok meg egy zeneszerzőt, mert akkor ők, amit tanultak, azt teszik rá ezekre a dalokra, és nagyon sokszor érzem azt, hogy veszítenek a rusztikusságukból, az arra, a karakterükből veszítenek. És akkor én így nekiestem ezeknek a daloknak, fütyörésztem, furulyázgattam, próbálgattam szólamokat, és akkor ez született belőle, és úgy érzem, hogy így megmaradtak a dallamok réges karakterei, és ugyanakkor kaptak egy modern, viszonylag modern, nem annyira, nem mindig modern, de néha azért bele trafálok, hogy olyan dolgokat írok le, amit mondjuk egy tanult zeneszerző nem biztos, hogy leír.
Aha.
És mégis én úgy érzem, hogy jól hangzik. De hát igazából nem tudom pontosan, hogy mit csinálok, hanem csak úgy, amit hallok belül, azt leírom, és ebből lesznek a művek.
Hát nagyon nagy sikerrel tegyük hozzá, és akkor aki kíváncsi erre, az május 24-én Pécsett, a Pécsi Székesegyházban, illetve május 25-én Csütörtökön pedig Szegeden, a Szegedi Dómban hallhat benneteket. Ugye mind a két estének, illetve hát magának a műnek és mind a két koncertnek az egyik főszereplője az orgona. Nyilván a pécsi orgona az úgy szól, ahogy egy pécsi orgonának kell, hiszen helyben készült, helyi termék, Angster orgonáról van szó. Szegeden nem tudom, hogy milyen ez a hangszer, de hogy egyáltalán az, hogy orgonát alkalmazol, nyilván a zene szakralitása ez valahol megkívánja, ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon nehéz lehet népi hangszerekkel és orgonával együtt muzsikálni. Már csak azért is, mert ugye benne vagytok egy nagyon vízhangos térben, gondolom én, ahol hát az orgona az mégiscsak egy nagyon-nagyon domináns hangszer, hogy finoman fogalmazzak, nem egy szordinós dolog.
Nyilván minden térben másképp szól minden orgona, úgyhogy már jóval hamarabb fogunk menni és kipróbáljuk. Hát a szegedi orgona az óriási nagy, lenti játszóasztalon fog játszani az orgonista.
Tehát közöttetek ül magyarán.
Igen, igen, és hát ugye regisztrálni kell majd, azzal sok idő el fog menni, hogy...
Már nem a nézőknek, akik be akarnak menni.
Nem, hanem azt így hívják az orgonának a különböző sípjait, hogy melyik ételt, melyik részletet mennyi, hány darab síp fog megszólaltatni.
Aha, nevezhetjük ezt konyha nyelven hangolásnak?
Igen. Tulajdonképpen ez egy hangszerelés ott akkor helyben, és csak arra az alkalomra.
És csak arra az orgonára? Tehát ez más lesz
csak
Pécset és más
hát
Szegeden?
Nyilván más, igen, mert például Szegeden óriási nagy a lecsengés, mert én ott már sok orgona koncerten voltam. Ott még az is lehet, hogy a tempók is lassabban kell majd játszani, mert hogy egy hangot az ember megszólaltan, akkor sok másodpercig az még ottan szól
a
vízhangba.
De érdekes.
Úgyhogy az egy nehéz terep lesz, de hát majd így fogjuk beregisztrálni az orgonát, mondjuk.
Mesélj akkor kérlek a zenésztársaidról. Ugye Bodrogi Évával már évek óta játszotok együtt, illetve muzsikáltok együtt.
Igen, mindenféle produkcióban, ami a népzene és a úgynevezett régi zene, vagy történeti zene határán mozog. És igazándiból az ő ötlete volt ez, hogy ezt adjuk elő, úgyhogy én nagyon hálás vagyok neki ezért, hogy ezekre a dalokra ő így rá mozdult. Persze ezek megvannak nekem már régóta a kottársüzetembe, és akkor így beszélgettünk, szót követett, és akkor ő ezt felvállalta. Egyébként már adtuk elő ezt a BMC-be zongorával, akkor Szokolai Ádám zongorázott, most az organistánk Horváth Márton Levente lesz, akivel már egy próbán túl vagyunk, és hát nagyon izgalmas volt együtt játszani. És a brácsa művész pedig Fejérvári János lesz.
Egyébként hol tudtok próbálni? Tehát, hogy orgonával hol lehet próbálni? Kizárólag templomban, nem?
Templomban próbálunk, ott, ahol a Marci kántor, ott fogunk próbálni.
Meg lesz ez a két koncert, vélhetőleg nagyon nagy sikerrel. Hogyan tovább? Hallható lesz ez a program még, akár kiadjátok-e lemezen, akár viszitek-e máshová, azért az országban van még néhány templom, van még néhány orgona, de hát a MIPA-ban is elég jó az orgona, és elég jó az akusztika, tehát akár ott is előadhatnátok. Mik a terveitek?
Hát egyelőre nincs terv, nyilván, ha megtanulunk egy műsort, akkor szívesen játszunk. Kapolcsra is kérték a programot, úgyhogy leszünk Kapolcson is. Azt hiszem 21-i napon.
A Művészetek Völgyében.
Művészetek Völgyében, igen.
És például a kapolcsi templom orgonája az alkalmas arra, hogy kísérjen benneteket?
Ezt még nem tudjuk, hát lehet, hogy akkor valami elektromos orgonát fogunk alkalmazni.
Az egyébként ennyire könnyen behelyettesíthető?
Igazából nem szívesen helyettesítem én, de hát az élet ugye az diktál.
Jó, világos ez ilyen. Én az elején próbáltam rákérdezni, de valahogy elsiklottunk a válasz mellett, de most még egyszer megpróbálnálak faggatni arról, hogy végül is mi indított arra, hogy egy ilyen spirituális témát ölej magadhoz. Nehéz időket élünk, tehát azért nem ritka, hogy az ember föltekint az égre, amikor jönnek mindenféle bajok kívül a világban, vagy belül az ember szívében. Nálad hogy indult el ez az odafordulás?
Hát én Tótkomoson nőttem fel, és itt összebarátkoztam egy pappal, kardos atyával egyébként, akit a pápa most áldott meg tolókocsiba.
Ó, tényleg?
Ő így szolgált Tótkomoson.
Tehát azért ez bejárta a híradókat, ez a kép.
Igen, igen.
Az akkor most ezek kardos, szerint ő volt.
Igen, kardos atya egy fantasztikus ember. Hát itt ugye a Tótkomlóson azért nem volt egy olyan, hogy mondjam, nagy klub élet, hogy az ember mindenkivel, vagy hogy minden este mulatozhatott volna valahol, tehát örültünk így egymásnak nagyon, hogy tudunk beszélgetni. És nagyon érdekes, mert ő soha nem próbált semmiről sem meggyőzni, hanem beszélgettünk dolgokról, és a szó-szót követett, népzene, Duda, akkor gyere Dudálj az éjféli misén. Tehát én 1990 és 95 között az éjféli miséken dudáltam, pedig nem is vagyok katolikus, de mondom, erről nem volt szó. Tehát vallásról nem nagyon beszéltünk. És egyébként is a Duda, mint olyan, vannak ilyen délalföldi, szegedi lejegyzések, hogy a pásztorok dudáltak a templom előtt, és akkor úgy mentek be az éjféli misére. És hát ismerünk egy csomó népdalt. Tehát a népzenei gyakorlatból jöttek ezek a vallásos tartalmú énekek, ezeknek a művészi színe, vagy hogy mondjam, ez engem megfogott. És igazából ennek a mentén kezdtem én ezzel foglalkozni, meg hát aztán azt is láttam, hogy vannak archaikusabb, meg kevésbé archaikusabb nóták, és akkor ezek az igazából az archaikus nóták azok, amik így katarzist okoznak nekem, és akkor én ezeket így összegyűjtöttem könyvtárakba, a számítógépen tárolgatom, és akkor, ha jön egy ilyen alkalom, hogy templomban zenélhetek, akkor oda tudok nyúlni, és akkor nagyon szívesen játszom templomba. Mert nyilván az a hangulat, az a vízhang, az a akusztika.
Hát meg a szakrális tér hiába.
Meg hát átéri az ember, persze.
Persze. És az, hogy ez megjelenjen valamilyen hordozó, már szándékosan nem mondok lemezt, vagy CD-t?
Hát, ugye CD kiadásnak már lőttek, nekem van vagy három vagy négy produkció, amit így fölvettünk, és nem adtuk ki, és hát vadásznánk rá kiadó, de már tulajdonképpen ezek a digitális kiadványba kéne gondolkodni.
Igen, igen.
Ahhoz viszont föl kéne nőni, de hát...
tehát Na de mondjuk nem veszitek föl ezt a két koncertet?
Még nem tartottunk még ott. Tehát én agyban még nem tartottam ott, hogy vegyük föl.
Nyilván... Mégis május 24-ig van még idő.
Igen, nyilván kiragok egy felvevőt. Nyilván egy profi felvételt csinálni azért az nem olyan...
Világos, szerint. Persze.
Meg ez először fog megszólalni. Hát én mindenképp szeretném ezt tovább csinálni. Egyszer egy interjúban kérdezték, hogy a Bartók projektről van, hogy és meddig játszik, mert milyen hosszú az élete egy ilyen programnak. És azt válaszoltam, hogy hát egész életünkben ezt játszunk, nem játszunk más. Tehát tulajdonképpen amíg találok lehetőséget templomba fellépni, vagy akár nem templomba fellépni ezzel a produkcióval, akkor ezt mi fogjuk játszani, ez a terv. És hogy mit tudunk ebből megvalósítani, azt majd meglátjuk.
Akkor a CD, vagy nevezük bárminek, tehát a hanghordozó az még bizonytalan. Esetleg ez az anyag a fővárosba is megszólal a közeljövőben? Van ilyen tervetek?
Hát szeretnénk. Szeretnénk mindenképpen. Ugye mondom, a BMC-ben már volt egyszer, de...
De akkor várjátok, hogy csöngjön a telefon.
Igen, várjuk a felkéréseket.
Na jó, hát akkor ezennel megszólítjuk azon templommal és orgonával rendelkező hallgatóinkat, akik szívesen látnának egy ilyen koncertet, vagy olyan művész pártoló, vagy művészeti intézményeket igazgató szakembereket, akik szívesen látnák Szoklai Dongó Balást és munkatársait, barátait, Bodrogi Évát, Fehérvári Jánost és Horváth Márton Leventét, hogy a Fohász című kompozíciót előadják. Dongó, nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Tehát akkor még egyszer május 24-én Pécsett a Székesegyházba, és 25-én Szegeden a Dómba hallható a te műved, a te muzsikád. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát én tényleg kívánom, hogy ezt ne csak Szegedre, meg Pécsre, hanem az országba, meg a Kárpát-medencébe, meg Európába még nagyon-nagyon sok helyre el tudjátok vinni.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen én is. Szervusz.
Szervusz.